Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
A hosszú, egészséges élet iránti vágy egyidős az emberiséggel. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően 20 évvel nőtt a születéskor várható időtartam az elmúlt fél évszázadban. Azonban az egészségben megélt évek növekedése ennél lassabb ütemű. A longevity, vagyis a minőségi életévek meghosszabbítása világszerte az egyik legnagyobb trenddé vált. Itt nem csupán arról van szó, hogy tovább szeretnénk élni, hanem arról, hogy maradjunk aktívak, energikusabbak és szellemileg frissek időskorunkban is. Köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és az Egy életem műsora szól. A bevezető sorok után gondolom, hogy nem lep meg benneteket, hogy ma arról beszélgetünk vendégeimmel, hogy mi mindent tehetünk, mi magunk a jóllétünkért. Olyan szakértő vendégeket hívtam, akik a mozgás élharcosai, és több évtizede dolgoznak a fittebb, energikusabb életvitel népszerűsítésén is. Engedjétek meg, hogy a szokásosnál egy kicsit hosszabban mutassam be őket. Szloboda Éva az egyik meghívott vendégem, aki a Testnevelési Egyetem mesteroktatója, rehabilitációs szakember, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola Active Aging és Senior Trainer képzésének szakmai vezetője. Korábbi sportsikereiből csak néhányat hadd említsek meg, kétszeres Európa-bajnok, világkupa és világbajnoki ezüstérmes, sokszoros magyar bajnok tornás, sporterobik versenyző, edző, oktató. És következzen most másik meghívott vendégem, dr. Zobcsák László bemutatása, aki a sport és egészségtudományok doktora, az IVI Nemzetközi Fitness Iskola alapítója és ügyvezetője, a vállalati egészségfejlesztés, a preventív mozgásprogramok, valamint a fitness szakemberek hazai és nemzetközi képzésének szakértője. Több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a felnőtt képzés, a medical fitness és a személyi edzés területén. Nos, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szerbusz Évi, szia Laci!
Üdvözlöm én is a hallgatókat, szia Edit!
Köszönjük a meghívást, sziasztok!
No hát a bevezetőben említettem, hogy az utóbbi évtizedekben megnőtt a várható élettartama az embereknek, viszont sajnos ezzel nem egyenlő tempóban növekedett az, hogy az egészségünk is ilyen jó ütemben nő ezzel az élethosszal. Mennyire vagyunk mi testtudatosak, mennyire látjuk mi átlagemberek ezt a helyzetet, és hogyan látja a szakember? Kezdjük akkor ezzel a nagyon átfogó kérdéssel.
Hát annyit szeretnék elsősorban hozzátenni, de gondolom, hogy ezt majd Laci bővebben is ki fogja egészíteni, hogy felnőtt egy olyan korosztály, aki tulajdonképpen várja a megoldást, és nem biztos, hogy tenni szeretne a megoldásért. Egy tabletta itt, egy kezelés ott, és valahol egy külső megoldásra várnak, nem pedig azt figyelik meg, hogy milyen okok vagy okokozati összefüggések vannak, amelyek az egészségtelen útvonalhoz juttatták őket. Tehát én abban láttam a megoldást, hogy ezt egy picit fordítsuk meg, és tegyünk magunkért.
Na akkor erről fogunk ma beszélgetni. Laci, van esetleg valami, amivel szívesen kiegészíted Éva gondolatait?
Igen, van, mert ma már hosszú ideig el lehet élni, az orvostudomány ebbe segít az embereknek, viszont ez nem feltétlenül minőségi élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy erre az utóbbira kellene fókuszálni, és ahogy az Évi mondta, nem külső megoldásokra, csodákra várni, hanem azt a belső indítatású felelősséget és határozott döntéseket meghozni saját életünk, életmódunkkal kapcsolatban, ami ezt a minőségi életmódot kialakíthatja. Ennek sok összetevője van.
Igen, egy picit kanyarodjunk vissza, hogy valóban az orvostudománynak köszönhető nagy részt ez a megváltozott élethoz, hiszen sokkal jobbak, pontosabbak a diagnózisok, több minden betegség elfajulását megelőzhetjük, tudjuk lassítani azokat a folyamatokat, amiket esetleg idejében diagnosztizáltak, és a szűrések is nagyon sokat segítenek már. De akkor nézzük meg, hogy ugye a ti nemzetközi fitness iskolátokba felállítottatok 6 alappillért, amiről úgy gondoljátok, hogy ezek segíthetik minőségivé tenni ezt a hosszabb életet, és hát hogyha felsorolhatom most, aztán rátok bízom, hogy melyikkel kezdjük. Ugye az egyik ilyen a táplálkozás, aztán az alvás, Nagyon fontos szerepe van a társas kapcsolatoknak, az érzelmi jólétnek, és ezzel együtt kezeljük a stresszkezelést is, a mozgásnak, és hát a függőségek kerülése is bekerült nálatok a fókuszba. Melyik legyen az, amivel elindítsuk a beszélgetést? Van-e kedvenc terület?
Hát nyilván a mozgás, kezdjük a mozgás, de okay. Azt hiszem, hogy pont erről kell, hogy szóljon ez a műsor is, meg a mi mondani valónk is, hogy nem lehet azért priorizálni ennyire, azért, mert mi ebből a területből jövünk, és ennek a területnek vagyunk a hívői, mert pontosan ez a képzés is, ez a longevity képzés is arról szól, hogy az életmód elemeit komplexen egységbe kell kezelni. Azt említettük az előbb, hogy az orvostudomány mennyit tesz ehhez, meg az egészségügy mennyit tesz ehhez. Viszont ez egyébként, hogyha komplexen nézzük egy embernek az egészségben eltöltött éveit, akkor ez csak 10%, tehát az egészségügy az 10%, és 40% az életmód. Tehát ez egy borzasztó nagy különbség, és a genetika is kevesebb ettől. Egyébként az meg egy hajlamosító tényező, nem pedig predesztináló. Úgyhogy az az üzenetem ebből, hogy óriási nagy lehetőség van mindenki kezében, hogy a saját életmódján keresztül a minőségi életet tovább tudja vinni. Egy nagyon fontos statisztikát hoznék itt be, hogy persze tovább élünk, de azért Magyarországon kétszer annyian halnak meg helyes életmóddal megelőzhető betegségekben, mint az EU-s átlag. Tehát borzasztó sokat kell még tennünk, és tudunk is tenni. És szerintem erről beszélgessünk, hogy mit lehet tenni a hétköznapi ember nyelvére lefordítva, aki nem valamelyik kék zónában él, vagy nem valamiféle ilyen felkent, nem tudom, tudással rendelkezik szakértőként, hanem mit tehet egy átlagembert ezért.
Ja, nagyon köszönöm, hogy behoztad Dan Buettnert is, aki ugye az Éljünk 100 évig, vagyis a kék zónáról szóló filmje alapján nagyon népszerű lett, nagyon elterjedt ez a szemléletmód, és akkor ilyenkor tesszük fel a kérdést, hogy oké, de mit csináljunk mi itt Magyarországon, úgyhogy próbáljunk meg ebben is majd tanácsot adni a kedves hallgatóknak, amikor végigmegyünk ezen a 6 pilléren, és akkor kezdjük a mozgással. Azt mondtátok, hogy külső segítséget várunk, illetve Éva említette a bevezetőben, hogy elsősorban külső segítségre számítunk. Én azt látom, hogy ahol mostanában talán a legnagyobb probléma van, az az egészen fiatalkor. Még azt mondom, a középkorosztály az csinos akar lenni, fit akar lenni, van benne versenyszellem, és az utóbbi időben, mintha mostanában látnám megjelenni az 50 pluszos korosztályt is, az edzőtermekben, ami aztán persze vagy jó, vagy nem jó, vagy jó helyen van, vagy nem jó helyen van, hiszen itt már jönnek valóban azok a egészségügyi problémák, amikre oda kell figyelni. Ti hogy látjátok sportszakemberként ezt a 3 területet?
Nagyon érdekes, én egy picikét párhuzamot vonnék, és köszönöm, hogy behoztad ide a gyerekeknek a korosztályát is, ugyanis nagyon kevesen tudják, hogy az első orvos, aki foglalkozott a longevity-vel, és mindenki ismeri a nevét az általános iskolából, Coopernek hívják.
Oh, a futás, a Cooper
futás,
teszt.
Bizony, Kenneth Cooperről van szó, mind a mai napig él a doktor úr, ugye ő a NASA-nál volt, az astronautákat készítette föl, nem csak a Földön, hanem a visszatérés után is, hogy hogyan tudnak majd a csontdenzitással és az izomvesztés ellenében tenni, amit ugye az űrben őket érte, és nagyon kevesen tudják, hogy nem csak, hogy mind a mai napig él, hanem szószólója volt annak, hogy egy életen át kell mozgást végezni. És hogyha csak a mindennapunk részeivé tesszünk apránként egy 5 perces átmozgatást, egy 5 perces sétát, már magunkért tudtunk tenni, vagy hogyha valaki nehezen mozdul ki otthonról idősebb lévén például, hogyha légzőgyakorlatokat végez nyitott ablaknál, természetesen, ha ezt az időjárás is megengedi, már aprócska lépéseket tett. Ha ezeket szokássá tudjuk szelídíteni, akkor pedig azt lehet mondani, hogy elindultunk egy olyan úton, amivel ezeket az úgynevezett mindennapos cselekedeteinket, amit magunkért meg tudunk tenni, hát elkezdtük szokássá szelídíteni.
Ez hívják életmódváltásnak, ami azért valljuk be, hogy nagyon-nagyon nehéz, és nagyon jó, hogyha van mellettünk egy szakember, vagy legalább az elején, aki támogat bennünket, vagy elindít ezen az úton.
Én ezeket nem misztifikálnám így túl, hogy nagyon nehéz, mert egyébként nem nehéz, hogyha fölfogja az ember, hogy mit tehet önmagáért. És amit az Évi is említett, hogy mozogjunk a hétköznapokba is, tehát a napi aktivitásunk legyen meg. ide szeretném kapcsolni azt, hogy tulajdonképpen itt két dologról beszélünk, a fizikai aktivitásról, amely egy gyűjtőfogalom, meg az edzésről, ami már egy struktúrált, különféle motorikus képességeket fejlesztő tevékenység, de idehoznám a mindennapi fizikai aktivitáshoz azt, hogy egy tanulmány kimutatta, hogy két ember között, aki mondjuk ugyanannyi idős, ugyanannyit eszik, és a genetikája is kb. Ugyanolyan, 5-10 kg testzsír különbség lehet attól függően, hogy az egyik aktív napi életet él, tehát például a lépcsőt választja a lift helyett, vagy mindenhova autóval megy, vagy sétáltat-e kutyát, tehát hogy azok az apró tevékenységek, amiket bagatelizálunk, és ülünk egész nap, nemhogy felállnánk, mennénk néha egy pár kört, vagy valamiféle kisebb fajta testmozgást végeznénk. Szóval ezek is nagyon-nagyon sokat számítanak. Tehát évente 5-10 kiló lehet a különbség. Tehát borzasztó sokat lehet tenni ezért is. Tehát ne gondolja mindenki azt, hogy itt neki hatalmas nagy életmódváltásokba kell belemenni, meg hol az az edző, meg hol az az edzőterem. Az a következő lépcső különben. Mert ha belegondolunk, ha elmész egy edzőhöz, és heti háromszor jársz hozzá, akkor az a heti 168 órádnak hány százaléka? Nagyon csekély.
Igen.
Tehát az már rá kell, hogy kerüljön a napi aktivitásra, akkor fog az egész komplexen nagyon jó hatni.
Örülök, hogy behoztad ezt a plusz-minusz 10 kilót, hogy mennyit jelenthet, és akkor lehet, hogy itt érdemes megemlítenünk a kronológiai életkort, meg azt a bizonyos fitnesskort, amivel valóban, ugye jó hír, hogy a fitnesskor az tud fiatalodni, mi már kronológiailag nem, hiszen megszülettünk, és azonnantól eltelt időt számítjuk az életkorunknak, de hogy a fitnesskor az igenis módosítható a testmozgással, táplálkozással, életmódváltással.
Abszolút.
Abszolút, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, mert ugye a pillérek között szerepel a függőség, és ezt nagyon sokan pejoratív értelemben gondolják, vagy legalábbis ugye a mindennapokban sajnos ez a jellemző, hogy erre gondolunk a függőségek, ami negatív dolgok gyűjtője is lehet, de nem csak erre kell gondolni, hanem hogyha valaki túl sok zsíros vagy zsírosabb ételt fogyaszt, vagy netán cukrosabb ételt fogyaszt, és szeretnék itt egy érdekes történetet kettőnk kapcsolatban Laci behozni, ugyanis amikor a Váci irodában dolgoztam, nap mint nap sokat jártam ki, és úgy jelentem meg, hogy valamelyik gyors étkezdének a csomagját vittem magammal, ugye azt tudni kell, hogy mint a búgócsiga mozgok egyfolytában, tehát pörgök, forgok, és Laci meglátta, és mondta, hogy Évi, ha én ezt mindet megenném, hát én itt elkezdenék gurulni. És ugye Laci is mondta, hogy vannak azért különbözőségek, szóval a lényeg az, hogy nekem is le kellett állnom ezzel a függőségemmel idézőjelben, hogy rendben van, hogy rohanok egész nap, de nem tehetem azt meg egy életkor után, hogy bizonyos gyors élelmiszer láncoknak az étkezését, amit kínál, bár jó ízű, valljuk meg őszintén, mert hogy úgy van összeállítva, de igenis is le kell állni. És másképp kell étkezni. Ugyanígy voltam, én szerettem nagyon a cukrosabb üdítőket, még hogyha a gyümölcsléről is volt szó, ezzel is le kellett állni. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy ezek is függőségek lehetnek. Nem csak az egyéb negatív értelemben vett függőségek.
Igen, és akkor egy picit hadd kanyarodjak vissza, amikor ott említetted dr. Coopert, ugye a fiatalokról beszéltünk, de az idősebbekről még talán nem ejtettünk annyi szót. Ott még komolyabban fel kell készülnünk mondjuk arra, hogy valóban ezt az élethosszot, ezt energikusan, stresszmentesen, mentálisan és fizikailag is jól éljük meg. Ide például milyen tanácsaid vannak, Laci, erre a korosztályra mondjuk, ami esetleg a medical fitnessből átültethető a mindennapi gyakorlatba?
Hát ez tulajdonképpen az évi szakterülete, a szenior korosztály, nem is venném el a kenyerét, csak azzal erősíteném meg ennek a területnek a fontosságát, hogy a testmozgás itt is elképesztő sok pozitív hatást tehet hozzá. Nemrégiben voltam egy amerikai konferencián, ami kimondottan medical fitness-szel foglalkozott, és még tavaly előtt a GLP-1-es fogyasztó gyógyszerek voltak a központban, hogy azoknak milyen hatása van. A tavalyi konferencián már az időskorúak, tehát az agyi kognitív képességeknek a fejlesztéséről volt szó, amit úgynevezett ilyen kettős feladat megoldásokkal, amikor több dologra kell egyszerre figyelni, mozgás mellé tipikusan valami játékot is betesznek, az elképesztően jól tudja fejleszteni ezeket a kognitív képességeket. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert elképesztően sok ilyen neurológiai betegség vagy állapot alakul ki egyébként az életmódunkból fakadóan is, és ezt meg lehet előzni mozgással és ilyen tevékenységekkel, amiket az Évi is tanít a képzésén.
Tudunk néhány példát mondani, Évi? Gyakorlati példát.
Gyakorlati példában, ahogy a Laci is mondta, tehát az, hogy kettő dologra kell egymásra figyelni, mozgásra és valami külső ingerre is még figyelni kell. Ez lehet az, hogy egy külső eszközként például labdát hozunk be, vagy apró kis könnyen szálló anyagot földobunk, elkapunk. Tehát valami zavaró tényezőt, de mégis magát a mozgás mintát, egy járást, egy sétálást végre kell hajtani. Ha csak arra gondolunk, hogy a zebrán megadott időre kell átmenni. Ráadásul van egy zöld jelzés, amire el lehet indulni. Ráadásul van még egy kanyarodó bicikli autó. Akkor ezeket a mindennapi életben ugyanígy gyakoroljuk. Ezeket az edzőteremben pedig különböző eszközökkel, zavaró tényezőket hozunk be az egyébkénti mozgásba. Ez lehet séta, lehet szögdelés, lehet futás, mert bizony, hogy erre is szükség van, még a korunk előre haladtával is. És ahogy Laci is mondta, ezeket az úgynevezett dual task és multitask tréningeket minden életkorban gyakorolni kell, és nagyon összefügg az idegrendszeri fejleszthetőségünk, fejlesztésünk azzal, hogy milyen minőséget fogunk tudni a továbbiakban is élni. Egy személyes példát szeretnék behozni, mert ahogy a Laci is mondta, hogy mindennapos mozgás, tehát nem kell feltétlenül az edzőtermi mozgásra gondolni. Édesapámmal lehet jól példálozni, neki van egy monitorozó cukormérő feltéve a felkarjára, és ő saját maga is, mint mérnök ember, most már látja, hogy ha bár járásképtelen, de mozog, van egy kis rutinja, egy mozgásgyakorlatsor, amit ő maga is már továbbfejlesztett, hogy bizony tudja szabályozni a vércukornak a mértékét egy-egy étkezés között.
És ugye milyen fontos, hogy van egy ilyen visszajelzés. Én is látom az órámon, amikor kéri, hogy most a fitness korom az vajon fiatalabb-e, mint a valós korom, és nagyon tud motiválni, valóban így van, hogy amikor látom, hogy egy digitális eszköz, amit egyébként oly gyakran szídunk, mert elvonja a mozgástól az időnket és a figyelmünket, de mondjuk például ilyen esetben igenis támogathat bennünket. Nagyon szépen köszönöm az eddigi gondolatokat, rövid szünet után folytatjuk. Kedves hallgatók, várunk benneteket vissza.